Szerintem jó kifejezés a városi bányászat, méghozzá pont azért, mert egyenrangú erőforrásokkal, egyenrangú alapanyaggá teszi azokat az anyagokat, amik már most itt vannak körülöttünk, akár ebben az épületben, akár egy másikban. Sziasztok, Borbé Ede vagyok, ez az Egyívő Podcast új adása, az első adásunk most szeptemberben, és itt van velem a stúdióban Domi Mihály. Szervusz, Mihály!
Sziasztok, szervusz, Ede!
Mihály a Debrecen Egyetem gazdálkodási szerzéstudományok doktoriskolának a témavezetője, illetve a BGE üzletigazdaságtan tanszék tudományos főmunkatársa, és vele a körkörösségről és a városi bányászatról, az urban miningról fogunk ma beszélni. Hallgassatok minket az Egyjövő podcastot, ahol arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet mindenkinek egy jövője. Azzal kezdeném a témát, Mihály, ma, hogy hogyan helyeznéd el a városi bányászatot, vagy az urban miningot, amire én nem találtam, vagy nem találtunk a csapatban megfelelő magyar kifejezést, és hogyan illesztenéd ezt az egész ilyen körkörösségi elképzelésekbe, és a körkörös gazdaságban szerinted milyen szerepe van a városi bányászatnak, vagy hát akkor milyen szakkifejezést használjunk erre?
Igen, egy kicsit távolabbról indítanék, nagyon tetszik a megközelítés, hogy legyen egy jövőnk. Nagyon tudok azonosulni ezzel a gondolattal, úgyhogy abból a szempontból fontos szerintem a városi bányászat, hogy egy eszközt ad nekünk, egy lehetőséget ad nekünk, viszont fontos azt megnéznünk, hogy mihez és miért. Ugyanis az a helyzet, hogy rengeteg anyagot használunk fel. Ugye azt is mondhatnám erre, hogy természeti erőforrás, de ez az emberek életébe úgy kúszik be, mint amikor valamit megvásárol, az annak az alapanyaga az mindenképpen a természetből származik, nem pedig valamilyen varázslatnak az eredménye. És ehhez a folyamathoz, amikor a természetből kinyerjük ezeket az anyagokat, alapanyagokat, feldolgozzuk, használjuk, ehhez kapcsolódnak az ökológiai, természeti problémáink, melyek közül talán a hallgatók leginkább a klímaváltozással vannak közelebbi kapcsolatban a mentális térképükön, de egyébként számtalan több más ökológiai problémánk van. Ezek akkor keletkeznek, amikor ezeket az anyagokat megmozgatjuk. És ezért nagyon fontos arról beszélni, hogy ezek milyen arányban, milyen dinamikával, milyen formában kerülnek be, és ezért fontos koncepció, ami napjainkban egyre többször elhangzik, a körkörösség, a körkörös gazdaság, és ezt abból a szempontból kell megközelítenünk, hogy van egy bizonyos hierarchiája annak a mozzanatsornak, amit el kell végeznünk ahhoz, hogy beleférjünk abba a természeti közegbe, ami adatot. Először is ez igényel egy újra definiálását azoknak a dolgoknak, amire szükségünk van. Ugye látnunk kell, hogy a nyugati ember élete, ami hosszú évtizedek óta arról szól, hogy egyre többet és többet fogyaszt, egy bizonyos fogyasztási szint felett már nem lesz jobb, nem leszünk boldogabbak, nem leszünk jobban ellátva mentális frissességgel, nem tudunk jobb környezetben gyereket nevelni, csak egyszerűen máshogy történnek ezek a dolgok. Tehát egyrészt kevesebb anyagot kellene felhasználnunk, és hát nézni azt, hogy ténylegesen szükségünk-e van-e mindenre, ez az első lépés.
Hát sőt, ugye van egy olyan elmélet is, ami azt mondja, hogy pont a túl sok materiális jószágnak a felhasználása, a felhalmozása, túlfogyasztás az, ami valahol meggátolja azt, hogy azokra az emberi kapcsolatokra, vagy azokra alapvetően érzelmileg pozitív életélményekre fókuszáljunk, amik a boldogságot okozzák, és ezek a boldogságot csak elfedő tanult magatartás formák, ami alá is húzza, amit te mondasz, csak még erősebben kihangsúlyozza azt, hogy igen, ez valahol pont a probléma gyökere is tud lenni.
Ez pontosan így van, tehát minél több anyagot használunk fel, annál több dologgal vesszük körül magunkat, ami nem emberi, és annál távolabb kerülünk egymástól, annál távolabb lakunk egymástól, annál inkább szétesnek a közösségeink, szóval ez, amiről beszélek, nem csak egy környezeti fejlődés, hanem egy emberi fejlődést is hordoz. Akkor, amikor ezt felismerjük, akkor viszont fontos lenne, hogy minél tovább használjuk a tárgyainkat, legyen szó egy épületről, legyen szó egy telefonról, egy számítógépről, bármiről, bútorról. Hogyha ez nem lehetséges, akkor használjuk újra, vegyünk használt dolgot, használjuk újra az elemeit, hogyha ez sem lehetséges, akkor az anyagát hasznosítsuk újra, és itt jutunk el arra a pontra, amit a legtöbb ember nagyjából magáinak érez, mert hogy azért gyűjtünk szelektíven, azért dobáljuk most a PET palackokat a gépbe, hogy az anyagában újra legyen hasznosítva, holott egyébként ez a környezettel való viszonyunknak csak egy negyedik lépése. Uh-huh. Fontosságot
tekintve. A reuse, reduce, recycle-ből a recycle, az újrahasznosítás az már valahogy átütötte az inger küszöböt, de azt, hogy kevesebbet használjunk, vagy tovább használjunk valamit, megpróbáljuk megjavítani, az kevésbé? Erre gondolsz?
Ez pontosan így van, és ez igazából talán ez egy ilyen közös játszma is a társadalmunkban, hogy minket is megnyugtat, hogyha jó helyre kerülnek ezek a palackok, meg talán az az elektronikai hulladék is, de igazából a többi már úgy annyira nem, nincs rajta a vásárlólistánkon, és ez hát a szabályozóknak is ad egy olyan lehetőséget politikai szempontból, szakmai szempontból, hogy igazából mi már rengeteget tettünk, holott ez tényleg csak a felszín, és innen nagyon sokat kellene fejlődnünk még.
Na, de akkor jönnek ide az építőanyagok. Ugye nem gondolnád, hogy ha egy palackot újra hasznosítani, akkor egy egész épületet is újra lehet hasznosítani. Miről szól ez az urban mining koncepció, és hát hogy mondjuk ezt magyarul? Nagyon sok angol szó van ebben a témakörben, mint általánosságban a zöld témakörökben mindenhol. Én próbálok magyarul beszélni, ez sajnos nem mindig sikerül. A városi bányászat a jó kifejezés, mi a jó kifejezés, hogyan nevezzük ezt, és mit jelent ez? Hogyan tudunk egy egész épületet újra hasznosítani, ha már egy PET palackot tudunk?
Szerintem jó kifejezés a városi bányászat, méghozzá pont azért, mert egyenrangú erőforrásokká, egyenrangú alapanyaggá teszi azokat az anyagokat, amik már most itt vannak körülöttünk, akár ebben az épületben, akár egy másikban. Elveszi azt az úgymond lenézett jellemzőjüket, hogy ők hulladék lennének akkor, amikor egy épületet bontanak. A hulladékok kategóriája, ez nagyon érdekes, szoktam mondani hallgatóknak, hogy a hulladék az attól hulladék, hogy nem tekintjük értéknek. Tehát a hulladékok definíciója egyébként az erőforrásétól egy szóban különbözik. Abban, hogy nincsen neki gazdasági értéke egy szereplő számára, még az erőforrásnak van. Tehát ők nagyon közel állnak egymáshoz, és a városi bányászat kifejezés az pont erre egy jó lehetőség, hogy újra értelmezzük a viszonyunkat egy halom építési bontási hulladékhoz, népies nevén a shithez való viszonyunkat újra definiáljuk. Úgyhogy szerintem ez egy jó kifejezés, és hát nagyjából arról szól a koncepció, hogy a válasz le az értékes komponenseket a hulladékból, ezeket megfelelő módon hasznosítsuk újra, és ennek találjuk meg az értékes felhasználási módját. Ez egy olyan koncepció, ami három dolgot követel meg, amelyeknek jelenleg elemei ismertek, de sehol nem igazán állt még össze a világon. Az egyik az, hogy legyen infrastruktúrája ennek az újrahasznosításnak, legyen hol ezeknek az új életciklusát elkezdeni. Erre majd talán mondhatok néhány példát. Legyenek meg az ismeretek, hogy ezt hogy kell csinálni, illetve legyen meg a piaci stimulus, legyen meg a piaca egyáltalán ezeknek a dolgoknak. Jelenleg a Magyarországon mind a három mondhatjuk, hogy hiányzik, jó indulattal a gyerekcipőben jár.
Miket hasznosítunk újra? Meg mik vannak ezek a fogalmak mögött, amiket mondtam, menjünk el egy kicsit részesebben, hogy hogy néz ki, hogyan lehet elképzelni, hogy van egy épület, és akkor, amikor az bontásra van ítélve, akkor kiveszed belőle ezeket, hogyha nem tudom, belegondolok. Nagyon sok épület Magyarországon bontanak most, azt gondolom a 60-as, 70-es években épült, vagy lehet, hogy talán még előtte. Mennyiben használtok azok az anyagok újra, hogyan lehet tényleg egy olyan értékláncot felépíteni, ami felveszi a versenyt egy teljesen új anyaggal, amit amúgy beépítenél, legyen itt akár szó acélról, betonról, tégláról. Hogy látod ezt?
Ez technológiától függ, tehát anyagfüggő és technológia függő. Nyilván a fémek nagyon sok ideig kohászati eljárásokkal újra hasznosíthatók, új termék lett belőlük, az üveg nagyjából ugyanígy. A tömegében a legtöbb az ásványi anyag, ami a tégla, beton formájában található meg. Ezek azért korlátozottan lehetnek újrahasznosíthatók, de ezeknek is megvan a technológiája. Egy nagyon érdekes példa, Varsó, amit a kivonuló német hadsereg teljesen aláaknázott és felrobbantott szándékosan 44-45-ben, ott az újraépítés során már szabadalmaztattak olyan eljárásra, amiben az építési törmelékből tudtak új betont létrehozni. Tehát pusztán arra próbálok utalni, hogy nem kell feltétlenül új dolgokhoz nyúlni. Nagyon sok mindenre van eljárásunk, létező eljárásunk, csak ezek gyakran költségesek, körülményesek, nincs meg az ismeret, nincs meg a kellő ismeret hozzá, és fontos, hogy tudjuk, hogy hol vannak ezek az anyagok. A három elemből, ami hiányzik, az egyik az infrastruktúra, ezt nem feltétlenül csak üzemekre kell gondolnunk, autókra, gyárakra, ilyesmi, hanem például annak az ismerete, hogy hol mi van. Ma már az Európai Unióban kötelező olyan információs címkéket adni az épületek mellé, hogy abban melyik anyag hol található, ez angol néven, ez a BIM, Building Information Materials, ez ma már egy tervezői kötelezettség, és hogyha előre gondolunk évtizedekkel, akkor ezekből az épületekből bontott anyagról már sokkal jobb ismeretei lesznek azoknak, akik végzik a bontást, és gyakorlatilag elemről elemre tudják majd bontani. Visszaugorva a mába, az a nagy probléma, hogy gyakran ilyen információk nincsenek. Például a városok parkosításánál gyakran előkerül, hogy nem tudják, hogy hol vannak közművek az épületek alatt. Tehát, hogy a régebben tervezett épületeknél ez egyáltalán nem volt kötelezettség, ez egy történelmi hagyaték, a mai bontások gyakorlatilag nem látják át pontosan, hogy hol vannak ezek az elemek az épületekben, amik értékesek lehetnek, de azért azt is tegyük hozzá, hogy nem mindig van ilyen szándék, hanem egy egyszerű gyors bontás technológiát alkalmaznak, hogy minél hamarabb felszabaduljon az építés terület, és kezdődhessen az új építés. Ez sok követelménynek egybe kell ehhez épülnie.
Van különbség abban, hogy adott anyagokat hogyan hasznosítanak újra? Tehát, hogyha mondjuk nézem a téglát, a betont, a acél erősítő szerkezeteket, tetőfedőket, ezek mind eléggé különböző anyagok. Gondolom, hogy ezeket különböző módon kell újrahasznosítani. Hogyha még megnézem a lakossági szemetet, ott is mondjuk egy papírnak az újrahasznosítása teljesen máshogy néz ki, mint a műanyagé, most már a betétdíjas palackoknak az újrahasznosítása teljesen máshogy néz ki, mint az nem palack műanyagoké, hanem csomagolóanyagoké, kommunális szemét, ugyanezt, tehát teljesen más értékláncon mennek keresztül, amiket most már nagyjából látunk. Mennyire látjuk ezeket pontosan a városi bányászatban lévő különböző anyagok esetében is, hogy mennyiben tér el az újrahasznosítási értéklánc egyik a másiktól? És hogy mit kell hozzá csinálni? Ezek új üzemek kellenek, vagy ezeket meg lehet oldani kicsit egyszerűbben is, nem is kell elszállítani, ott helyben egy új építkezés helyszínt meg lehet már csinálni. Hogy néz ez ki?
Igen, egy kicsit visszautalva az előbbi hierarchiára, nyilván azt lenne a legjobb, hogyha muszáj bontanunk, akkor ezeket a helyszínen hasznosítsuk újra. A nyugat-európai pilot projektek, amiket ismerünk, azoknál az egyik fő szempont, hogy amit nem lehet elemenként anyagában újra használni, azt sem szállítják el, hanem a helyszínen hasznosítják újra. Én azt gondolom, hogy ennek az egész történetnek, ahogy az előbb említett varsói példa is mutatja, nincsen igazából technológiai akadálya. Szerintem ezeket a technológiákat már ismerjük, vagy megismerjük a jövőben. Ami itt különbséget okoz, az inkább a piaci felvevő oldal. Mondok egy nagyon érdekes példát, a padlás tégla, mint olyan. Nem tudom, hogy hallottál-e.
Padlás tégla?
Padlás
ami
tégla.
Ami más típusú tégla, mint a ez egy, fal tégla?
Ez egy más típusú tégla. Ez egy ilyen mégsejt alakú, vékony, 4-5 cm vastagságú tégla, ami ugyanolyan agyagból készült, mint az építő téglák, viszont nagyon érdekes dekorációkat lehet belőle létrehozni. Burkolatként tárgyakat lehet belőle létrehozni, és ennek van piaca, tehát hogyha megnézed az interneten, akkor ennek több 100 forintos darabára van. Holott ez nagyon régi épületekben található csak, tehát nagyon sok esetben ezek több 100 éves épületek. Ezeket gyakran úgy bontják, hogy nem is foglalkoznak ezzel. Fekete piaca is van ennek a terméknek. Ez egy jó példa arra, hogy az a dolog, amit mi nem szeretnénk látni az új építés telkünkön, igazából egy még magasabb értékű termék is lehetne, mint ahogy be van építve, ez az úgynevezett upcycling, tehát az értéknövelő újrahasználat. És ez csak egyetlen egy eldugott komponense az olyan régi épületeknek, aminek sajnos a mai társadalom számára már nem sok értéke van. Ugyanígy megtalálhatóak azok a fejlesztések, ahol teljes ablakokat lehet úgy kivenni, hogy az újrahasználható legyen. Ennek is van egyébként napjainkban már piaca, és nagyon sok esetben ezek a régi ablakkeretek értékesek, uh-huh. és felújításra kerülnek, beépítésre kerülnek. Egy szóval tehát én nem technológiai megoldandó feladatokat látok ebben a kérdésben, hanem olyan piac teremtésnek a hiányát, ahol a szabályozói környezet és maga a piac ezt úgymond ráerőlteti ezeknek a technológiai megoldásoknak a keresését a kivitelezőkre.
Hát akkor hogy is nézhet ki ez a ráerőltetés, vagy fogalmazzunk akár úgy, hogy megfelelő szabályozási környezetnek a megteremtése, mert nyilván mindenki racionálisan, hogyha épít egy házat, akkor megnézi, hogy mennyiből tud beszerezni ezt-azt, és hogyha azt látja, hogy az újrahasznosított anyagoknak az ára az alacsonyabb, akkor abba az irányba fog menni, aminek alacsonyabbnak kell lennie, mert a logisztikai költség ugye valószínűleg nincs ott, mert ott lebontottál valamit, amit tudsz valamit használni, és valószínűleg az új pedig nincsen rendesen beárazva a kibocsátásnak a költsége, tehát annak meg racionálisan magasabbnak kellene lennie. Most nyilvánvalóan a piac az nem így működik napjainkban, de hogyan lehet mégis akkor elérni azt a megfelelő motiválási vagy ösztönzési környezetet, amiben így cselekednek az építőiparnak a szereplői?
Igen, sajnos sok esetben az alapanyagok, az újonnan bekerülő alapanyagok jóval olcsóbbak, mint az a költség, amivel kezelni kellene az újrahasznosítható alapanyagokat, és nyilván van költsége a hulladékkezelésnek is, de ez nem feltétlenül lesz így mindörökre, hogy ezek alacsony költségek. Én a szabályozói, piacteremtői oldalon három irányba indulnék el. A piaci szereplők azt szokták kiemelni, hogy nem tudják, nincs információk, hogy hol van elérhető nyersanyag. Tegyük fel, az ő területükön nincsen elegendő másodlagosan újrahasznosítható nyersanyag, és akkor széttárják a kezüket, hogy nem tudják, hogy hol van ez. Erre az ő megoldásuk anyagbankszerűen működő keresetet a kínálattal összekötő platformok lennének, ahol a különböző piaci szereplők megtalálják egymást. Ez szerintem mint eszköz egy jól működő dolog. De még mindig nem teremtettük meg a piaci igényt a másodlagos nyersanyagra. Itt én két dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy az építési tevékenység az jelenleg is egy elég részletesen szabályozott anyag, tehát elég pontosan le van írva, hogy milyen anyagnak miből kell állnia, hogy milyen beton, milyen célra használható, hogy milyen szilárdsága van, és hogy milyen műtárgyhoz milyen beton elvárható. Többen mondják azt, hogy a jelenlegi elvárások túl szigorúak, a másodlagos nyersanyag például a darált beton bekeverésének az arányai túl alacsonyak ahhoz képest, ami technológiailag uh-huh. megengedhető lenne. Ezeket nyilván felül lehet vizsgálni, de adott esetben nem csak,
hogy... A beton az itt az újrahasznosított betonnak a darált ilyen kisebb granulátum verzió, amit hozzákevernek az újhoz?
Igen, pontosan, csak itt ugye magánál a betonnál, ami egy nagyon régi anyag, ami nagyon rég ott van velünk, itt a kémiai reakciók miatt azért nagyon fontos, hogy adott arányban legyen jelen a cement, a sóder, a homok és a víz, azért, hogy egy erős kémiai kötés jöjjön létre, és egyáltalán nem lényegtelen, hogy itt milyen arányban keverünk másodlagos nyersanyagokat. De az iparági szereplők is elismerik azt, hogy lehetne ez az arány magasabb, anélkül, hogy a beton szilárdságát kockáztatnánk. Uh-huh. Ez egy fontos komponens ennek a piacteremtésnek. A másik fontos komponense az pedig az építésügynek a helyi szerepe. Ott nagyon közel ahhoz a helyhez, ahol a gyerekeim járnak iskolába és óvodába, most zajlik egy építkezés, ami egyébként egy állami megrendelés alapján készül, mert egy főiskolai épület együttest újítanak fel, és egyszerre zajlik egy építkezés, illetve egy bontás. Egy telken belül uh-huh. a kettő egyszerre megy, úgyhogy én minden nap figyelem, de nem látok szemmel semmilyen kapcsolatot anyagi szempontból a két uh-huh. épület együttes között. Halkan hozzátéve azt, hogy ugye a legelején bemutatott hierarchia szerint lehet, hogy ezt azért át kellett volna gondolni, hogy az épület, ami szemre körülbelül 60 éves lehet, egy tégla építményről van szó, nem lett volna használható legalább részben azoknak a funkcióknak, amire az új majd használva lesz.
Világos. Tehát, hogy van egy platformteremtés, hogy legyen egyáltalán egy képe az építetőknek, meg az építőiparnak, ami nagyon jók állnak rendelkezésre, és hát van, ha jól értem, akkor pedig egy szabályozói előírásnak a hiánya, amit még jobban meg kéne határozni, hogy mennyi újra felhasználható építőanyagot lehet belekeverni, ott esetben most itt a betonba a régi újrahasznosított betonból. Tehát át kell gondolni egyrészt azt, hogy hogyan kapcsolódik a piac különböző szereplője egymáshoz, és másrészt pedig a határértékeknek és az előírásoknak az átgondolása. Amúgy hasonló a dolog, most attól függetlenül, hogy ez most jó vagy nem a bioüzemanyag keverésén is, ott is van egy adott szabály, hogy be kell keverni ennyit vagy annyit. Most, hogy az milyen egyéb iparágokat hozott létre, meg a mezőgazdaságot hogyan torzítja, azt ne keverjük ide, mert az egy teljesen másik téma, de hogy ilyen jellegű előírásokkal lehetne akár a szabályozók oldalra fellépni, azt mondod.
Igen, és egy kicsit, hogyha kitekintünk, akkor talán könnyebben értelmezhető lesz a dolog, hiszen nagyon sok helyen tervez például az Európai Unió is benyúlni a körkörösség érdekében a különböző piacokba. Én azt gondolom, hogy ezekbe az építésügyi eljárásokba, illetve a helyi tervezési folyamatokba is lehetne irányelvek szintén belenyúlni, úgyhogy megszabni azt, hogy milyen körülmények között nem engedhető az meg, hogy egy régi épület nincsen felhasználva, holott a szerkezetileg egyébként épp.
Igen.
Ma ebben teljes mértékű szabadság van, ha az a tulajdonjog szerint lehetséges és pontható, és nincs műemléki védettség alatt, akkor ez egy szabad döntése a beruházónak. Nem biztos, hogy ez környezetileg indokolt, ez a szabadság. Nézzük meg azokat a kezdeményezéseket, amik a körkörösséget érintik más téren, például az elektronikai hulladékok növekvő keletkezésének visszafogására szeretné az Európai Unió bevezetni a javításhoz való jogot, amit biztosítania kell a termékek eladóinak. Itt is készként vehetnénk azt a tényt, hogy egyébként egy ilyen kvázi beépített elavulással számolva eladják nekünk a sok elektronikai eszközt, majd az új széria jön valami jobb, ami miatt az egyébként valóban funkcióját vesztő termékünket 2 év múlva egy újra fogjuk cserélni. És az EU szeretne ebbe belépni azzal, hogy nem, ez így nincs rendben, biztosítanod kell javíthatóságot bizonyos időtávon belül, azért, hogy a kijelzőt ki tud otthon cserélni, hogy a kamerát ki tud otthon cserélni, és így tovább. Nem szabad, hogy kész tényként vegyük a ma létező piaci folyamatokat, mert ezek teljes mértékben arra vannak kitalálva, hogy csökkentsék a vállalkozások olyan kiadásait, költségeit, amik a természettel kapcsolatosak. Azt gondolom, hogy olyan nagy az ökológiai problémánk, hogy meg kell próbálnunk közösségi szinten kreatívnak lenni ezekben a szabályozókban, és a javításhoz való jogot egy jó útnak látom ennek. De ott van a kiterjesztett termelői felelősség, ami szintén egy új dolog. Egy éve van érvényben Magyarországon, és mindenki úgy értelmezi, hogy ez egy ilyen továbbfejlesztett termékdíj, ahol a cégeknek fizetni kell azért, hogy az ő termékükből keletkező hulladékot kezelje a MOHU most már. De ez egyébként nem feltétlenül van így. Tehát ezt a cégek elintézhetik maguknak is, és hogyha tudnak olyan ellátási láncot csinálni, ahol ők alacsonyabb költséggel kezelhetik ezt, mint amennyit fizetniük kell a termékeik után a MOHU részére, akkor ezt fogják tenni. Tehát megint csak látunk egy piacot, ahol egy idő után már nem hagyjuk azt, hogy egyszerűen csak termékekből hulladék keletkezzen, és ez a végtelenség így folyjon, hanem belenyúl a szabályozó. Én azt gondolom, hogy a városi bányászat nagyobb térnyerése érdekében is számtalan ilyen szabályzást ki lehetne találni, amivel mi lakóként, fogyasztóként egyáltalán nem járnánk rosszabbul.
Mennyire vannak tudatában ezzel a lakók? Vagy mennyire vagyunk mi a házban lakó, élő emberek ennek tudatában, hogy mi az, ami minket körülvesz? Hogyan lehetne szerintem az alacsony informátsági szintet növelni, tudni esetleg a többségi társadalom valamilyen, akár nyomást gyakorolni, akár hogy fogom ez a kicsit struktúráltabban gondolkodni arról, vagy nagyobb informátsággal gondolkodni arról, hogy milyen környezet veszi őket körül, és milyen lehetőségek rejlenek még ebben.
Szerintem a fogyasztók, a lakók, akik használnak egy város, nem feltétlenül vannak ennek tudatában, és én nem is gondolom, hogy ez feltétlenül elvárt lenne. A lakó és más egyéb ingatlanok egy olyan hosszú távra kötött infrastruktúra, amit nem tudunk csak úgy lecserélni, és egyébként sokkal egyszerűbben megváltoztatható fogyasztási mintázatokban sincs a lakosság nagyon magas tudatossági fokon. Pont múlt héten jött ki egy tanulmány, ami a kibocsátásokról, amiről azért elég sokat beszélünk, széndioxid kibocsátásról, üvegházhatású gázokról ír. Nagy mintán vettek egy kérdőjeles felmérésben arról információkat fel, hogy az emberek szerint milyen kibocsátásaik vannak, és nyilván nincs a valóssal egyáltalán köszönő viszonyban sem. Nem tudjuk, nem vagyunk képben. Nem tudjuk, hogy az elektronikai termékeink, a ruháink milyen környezetkárosítást okoznak, pedig arra ezért elég hangos kampányok folynak. Igazából, hogyha visszagondolunk a környezetvédelem elmúlt fél évszázadára, azt gondolom, hogy nem várhatunk arra, hogy a fogyasztó ezt önkéntesen meg fogja változtatni, hiszen nem ezeket a mintákat látjuk. És az épületekre visszatérve itt még nehezebb a helyzet, mert annyira monumentálisak az épületeink magunkhoz képest. Hát egy magyar állampolgár fejenként körülbelül 120-150 tonna anyagot birtokol valamilyen épület formájában, és ezek csak a lakóépületei, ami az összes épületállomány tömegének a felét teszi ki. Uh-huh. Biztos vagyok benne, hogy egy átlagos állampolgár még arányaiban sem tudná megmondani, hogy ebből mennyi a beton, mennyi a szerkezeti acél, mennyi az üveg. És egyébként nagyon érdekes, hogy az értékesebb alapanyagok, pénzügyileg értékesebbek, mármint úgy értem, azok nagyon kicsi arányban vannak jelen egy épületben, ami ugye nehezíti ezeknek a kinyerését és kezelését. Szóval azt gondolom, hogy ha a fogyasztókra szeretnénk hatni, akkor nem biztos, hogy jó irány a városi bányászatnak ezt a tömeg és szám központú megközelítését.
Hát igen. Nem lehet kapcsolódni hozzá. Tehát ez nem egy elvárható. Mindig beszélünk arról, hogy jó, mit lehetne tenni egyéni szinten. Hát itt szerintem nem sokat. Tehát itt egy értelmes szabályozás kell, olcsóbbá kell tenni az uranosítottat, mint az újat, és az újabbá kell jobban árazni a kibocsátást. Tehát valószínűleg ennyi. Annyi szerep talán lehet a többség társadalomnak, hogy valahogy valamilyen változást kieszközöl, kikényszerít, de tudásban igen, nehéz.
Azt gondolom, hogy az épületek és az épített környezet alapvetően meghatározza az életminőségünket, és ha nagyon sok embert érnék el, akkor ebből az oldalból kezdeném a diskurzust, hogy értékeljük azt a környezetet, amit építettünk az elmúlt 200-250 évben, és nem feltétlenül annak van értéke számunkra, nem lesz boldogabb feltétlenül a családunk, nem lesz feltétlenül okosabb a gyerek attól, hogyha ezeket az infrastruktúrákat lecseréljük, és mondjuk egy sokkal másabbból kinéző, de igazából ugyanazt a funkciót biztosító épületegyüttes hozunk létre. Ezek a folyamatok, ahol mindig újra cseréljük a régit, ezek azok a folyamatok, ahol nagyon megterheljük a környezetet. Hogyha elkezdenénk értékelni a régit, az ő benne rejlő értékeket, legyen szó akár az egy részvezeték, vagy akár a szépsége egy régebbi épületnek, akkor lehet, hogy egy kicsit visszacsúsznánk ebből a fogyasztói attitűdből. Ez azért nem lényegtelen kérdés, mert egyébként Magyarországon is nagyon jól látszik, hogy az épített tereink elegendő mennyiségben és felületben állnak rendelkezésre, a lakóingatlanjaink 10-15%-a lakatlan, egy csökkenő társadalom vagyunk, csökkenő létszámú társadalom vagyunk, pusztán annyi a helyzet, hogy ezek szerkezetileg a keresletnek nem megfelelő helyen vannak, nem megfelelő elosztásúak, mondjuk, hogyha egy lakásra gondolunk, vagy egy irodaház már nem olyan funkciókra megfelelő, ami a mai iroda keresletnek teljesen jó alapot adna, de ezeken a dolgokon még mindig könnyebb változtatni, mint azt elvégezni, hogy egy telken belül egyszerre lássunk bontást és építést. Ezt a szemléletet szerintem érdemes lenne erősíteni.
Világos. És hát persze mennyire sok minden problémát meg lehetne oldani vele, tehát akár a bányászathoz kapcsolódó rengeteg földhasználati szennyező tevékenység, erdőírtás, kritikus élőhelyeknek a rombolása, tehát nagyon sok olyan terület van, ami alapvetően javulna, hogyha a városi bányászatnak a koncepciója az felértékelődne. Azon gondolkodtam még, hogy a különböző ilyen várostervezési folyamatokban mennyire elterjedt ez a szemlélet, hogy akár mondjuk egy új városrésznek a kialakításánál, nem feltétlenül Magyarországon, de akár Magyarországon is, Budapesten is, vagy bármelyik másik nagyobb városban, mennyire jellemző szerintem az önkormányzatokra az a gyakorlat, hogy alapvetően úgy állnak hozzá, hogy itt valamilyen szintű városi bányászati tevékenységot meg kell, hogy történjen, hogyha egy komplett városrészt újjáépítünk, vagy hogyha egy nagyobb ingatlanberuházás történik.
Vannak jó jelek, de még mindig gyerekcipőben járunk ebben. Hollandiában, tehát általában a Németalföldön nagyon népszerű ez a koncepció, hiszen régi, nagyon nagy mértékű épített környezetük van, érts úgy, hogy épületek, utak, házak különböző formái, ezek nagyon régóta állnak rendelkezésre, de itt is például az egyik projekt, amire büszkék igazából, mint egy olyan városi bányászat projekt, ahol megpróbálták megőrizni az egyik bank székházának a jelentős részét, amit nem tudtak megőrizni, mert már nem volt megfelelő a funkciója, azt elbontották, és a helyszínen használták újra, úgy, ahogy utaltál rá korábban. Itt nagyon büszkék erre, mint egy ilyen pilot projekt, viszont itt is a benne lévő anyagok 5%-át tudták újra hasznosítani. És Hollandiában az összes építőanyagnak mindössze 8%-a kerül újra használatra, újra hasznosításra magasabb ez az arány, de az ugye tudjuk, hogy egy olyan folyamat, ami azért energiát igényel, az összes folyamat, amin át kell esni egy anyagnak, hogy utána egy új épület komponense legyen, az sokkal több, mint hogy csak simán ki tudom venni ezeket az anyagokat.
Mit lehet kivenni? Egy tartógerendát?
Tartógerendát, ablakot, burkolatokat is akár, hogyha jól kezeled, hogyha úgy kezeled, különböző díszítő elemeket, tehát ezeket egy az egyben lehetne használni, és ennek az aránya is sajnos nagyon alacsony, tehát van még hova fejlődni, illetve a kérdésed még arra irányult, hogy mennyire tartják ezt fontosnak a különböző városok, azt gondolom, hogy pont az életminőségre való fókusz miatt most már a kelet-közép-európai országokban is kezd elterjedni. Nagyon sok jó példát láthatunk arra, hogy nem feltétlenül akarják hagyni a városokat szétterjeszkedni, hanem megtalálni az értéket a belső területekben. Magyarországon is, hogyha megnézzük a rozsdaövezeti ingatlanfejlesztés alacsonyabb áfája alapvetően ebbe az irányba mutat, és alapvetően egy jó dolognak értékelhetjük. Más kérdés, hogy a piacon ez megjelenik-e vagy sem, de ez már egy másik piaci elemzés kérdése. Tehát azt gondolom, hogy az életminőség iránti igény ebbe az irányba tereli a városokat, hogy találják meg az értéket a régiben, és hogyha ez így lesz, akkor létrejöhet az a folyamat, amit felvázoltam, hogyha meg lesz a piaci igény azokra az anyagokra, hogy azok helyben hasznosíthatók legyenek, és mondjuk városi prioritássá válik az, hogy elhagyott rozsdövezeteket használjunk újra épületenként, amit meg nem tudunk, azt a helyszínen kell újrahasznosítani, hogyha ezek valamikor kodifikálódnak, tehát szabályszerűen kötni fogják a kivitelezőt, ezek lépésről lépésre olyan események lehetnek, amik létrehozzák a városi bányászatnak az igényét. És ezt tartom elsőlegesnek, talán erre már vannak jó reményteli jelek.
De hogyha most egy vad példát mondunk, van egy rozsdaövezet, meg újra akar hasznosítani, tegyük fel, hogy önkormányzati állami kézben van, azt mondják, hogy ezt annak fogják odaadni, aki legalább 10%-ban az ott lévő anyagból valamit újra használ, nem újra hasznosít, és mondjuk nem tudom, 20%-ban újra használ, úgyhogy nem szállítja el, és még 20%-ban újra használ, hogy lehet benne logisztikai tevékenység, vagy az ütődő kibocsátás. Ilyen típusú előírások lehetnének, kellenének, vagy lennének hasznosak, meg üdvösek ahhoz, hogy ezt be lehessen durrantani, vagy... Mire gondolsz?
Igen, kellenének ilyen előírások, és nyilván addig, amíg ezek növelik az építés költségét, addig nehezebben találunk hasznosítót egy olyan területre, ahol ilyen előírásokkal élünk. Viszont...
A befektetőre azt mondja, hogy jó, akkor csinálj meg te.
Igen, de hogyha megnézzük a befektetők, tehát akik mondjuk egy ilyen léptékű beruházást kivitelezni tudnak, a magyar piacon azért kevés ilyen céget találunk, az ő jövedelmezőségük meglehetősen magas, és...
Már a fehér is.
Igen. És igazából ezek nagyon értékes területek, tehát egy budapesti ilyen elképzelt, nem tudom, hogy Budapesten képzelted el, de...
Nem volt konkrét kép a fejemben.
egy dinamikusan fejlődő város rozsdaövezeti területe azért van annyira értékes, hogy szerintem lehajolnak érte, uh-huh. és a profitjuk pedig megengedi azt, hogy megbarátkozzanak az ilyen előírásokkal. Nyilván ne lőjük lábon magunkat, az nem egy jó állapot, hogy ilyen olyan előírásokat hozunk létre, amiért senki nem jelentkezik, és akkor nézhetjük tovább a düledező, kihasználatlan, értékes telkünket. Valahol meg kell találni a kompromisszumot, hogy legyen, aki jövedelmezően is ezt létre tudja hozni, de menjünk abba az irányba, hogy az értéket kihasználjuk abban, ami már most ott áll a területen.
Világos. Van még bármi, ami szerinted ebben a témában említésre kellene, hogy kerüljön? Mi az, ami még fontos lehet, akár a beruházók, a állami önkormányzati szereplők, vagy a lakosok szempontjából?
Fontosnak tartanám azt, hogy létrejön erről egy párbeszéd, tehát pont azon szereplők között, akiket említettél, az építés ugye az egy nagyon különleges terület, nagyon fontos része az életünknek, de nagyon sok speciális ismeretet igényel. Azt gondolom, hogy a terület feletti kontroll az a mai önkormányzatiság egy kulcs területe, ezért magára valamit adó önkormányzatnak ez egy nagyon fontos terület, és egy olyan terület, ahol ténylegesen tehet a lakóinak az életminőségéért, a fenntarthatóságért, de nem feltétlenül vannak mélyreható ismeretei a beruházók szemszögéből.
Tehát akkor egy szakmai kompetencia hiányra is találsz a közigazgatásban.
Áthidalnám azokat a szakmai kompetencia hiányokat, lehet, hogy ez egy erős kifejezés, de összekötném ezeket a szereplőket egymással, uh-huh. azért, hogy dolgozzák ki együtt azt, ahol a környezetvédelmi törekvéseink is megfelelő talajra lehetnek, illetve az ő vállalkozói igényeik is kielégíthetőek. Ebben azt gondolom, hogy annyira az út elején járunk világszerte, hogy akár a magyar tudásbázis az lehetne egy pionír terület is. Ehhez szándékra van szükség, valakinek kezdeményeznie kellene, de nagyon kis ráfordítással is lehetne nagyon sokat fejlődni ezen a téren.
Rendben. Akkor Domi Mihály, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hallgatóknak is köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a városi bányászatról szóló részt. Legközelebb is gyertek majd a csatornára, és keressétek az egyjövőt, ahol arról beszélgetünk, úgyhogy olyan lehet mindannyiunknak egyjövője. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, sziasztok.
Sziasztok.